ki ezt a Zsoltárt. 137. Zsoltárt olvasom. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sióra gondoltunk. Az ott lévő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem róla, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Emlékezz, Uram, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján, romboljátok le egészen az alapjáig. Babilon pusztulásra méltó népe, boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Boldog lesz, aki megragadja és a sziklához csapja csecsemőidet. Hát eddig a Zsoltár, a katolikus testvéreknél van egy ilyen mondat, hogy azt mondják, hogy ez Isten igéje, és a gyülekezet ráfeleli Istennek legyen hála. Azt gondolom, hogy erre Zsoltár, ez nehéz így ráfelelni. Minden esetre, ami tény, az tény, benne van a Szentírásban, és hiszük, hogy nem véletlenül van benne. A mai Zsoltárról, amikor egy közeledünk felé, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy itt sejthetjük, amikor elolvassuk, hogy itt valami nincs rendben. És a valami nincs rendben alatt nem azt értjük, hogy mármint a leírónál valami nem volt rendben mentálisan, vagy hogy miért kerülhetett ez bele a Szentírásba, hanem hogy valamilyen módon ez egy olyan időszakba vezet minket, ahol valami nagyon-nagyon-nagyon felfordult, valami nagyon nincsen a helyén. És miközben a Zsoltárok sorozatban arra buzdítunk mindenkit, hogy imádkozza a Zsoltárokat, hát szerintem ezt a Zsoltárt nem kellene imádkozni ebben a formában, de mégis az ige hirdetés végére eljutunk oda, hogy hogyan tudunk mégis imádkozni valami hasonló módon, mint ahogyan ez a Zsoltár bennünket tanít. Rögtön az elején szeretném kimondani a kulcsszót, ez a Zsoltár egy traumának az időszakába vezet. Egy olyan időszakba, amikor az alapvető dolgok nem működnek. Ráadásul nem egy egyéni traumáról van csak szó, hanem egy nemzeti traumáról. A mi generációnk az, aki, hogyha itt Magyarországon nőtt fel, akkor valószínűleg nem érti, és a saját bőrén nem tapasztalta, hogy milyen átélni egy ilyen nemzeti traumát. Egyéni traumák, megrázkódtatások érhetnek bennünket, de valószínűleg, hogy közösségi szinten ezeket nem éltük meg. A nagymamám mesélt, hogy milyen volt a világháború, a második világháború, amiről én nézem a National Geographicon a színes, nagyon szép sorozatokat, nagyon érdekes, tudom a végét, hogy happy end lett, bizonyos szempontból meg nem, de hogy így mégis a történelemkönyvekből megtanulom. És akkor neki meg, ugye mindennapi valósága volt, hogy egy ponton a pincébe kellett menekülni, mert a front az nem az volt, ahova az apukája elment harcolni, hanem a kertjük. Mert hogy ott fölöttük lőtték át a dolgokat a két front, és hogy 9 hónapot a pincében éltek. Na hát ez egy trauma. Meghaltak a barátnői az utca másik oldaláról. Majdnem elment moziba egy este, de nem ment el, mert az anyuka ezt mondta, hogy ne menjél el, kislányom, és ezt nap este lebombázták a mozit, és akik elmentek, azok ott meghaltak. Ezek a traumák, amiket hála Istennek nekünk nem mindennapi élet szinten kell átélni. De talán bele tudjuk képzelni magunkat, hogy milyen az, amikor minden összeomlik körülöttünk. Amikor nem működik az addigi világ, amikor azok a törvényszerűségek, amik addig egyértelműek voltak, azok már nem működnek. Egy ilyen időszakba vezet bennünket ez a Zsoltár. És nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor az ember nagyon-nagyon sokféleképpen reagál. És ebben a Zsoltárban is felismerhetők ezek a reakciók. Csak nagyon-nagyon röviden, nem tudom, ismertek-e, vagy találkoztatok-e már valakivel, aki ilyen nagyon mély megrázkódtatást élt meg. És ilyenkor az ember alkalmazkodik és túlél, de az elméje úgy próbálja a legnehezebb pillanatokat túlélni, hogy az egyensúlyt keresve alkalmazkodik, és például torzítja az arányokat, és azt mondja, hogy hát túl lehet ezt élni, nem is olyan nagy dolog ez, volt már ennél rosszabb is. Vagy racionalizál, és megmagyarázza, hogy ennek miért kell így lennie. Vagy hasít, lehasítja, és azt mondja, hogy ez nincs is így. Valamilyen módon keresi a túlélést. A lényeg az, hogy ez semmiképpen sem egy normál működés. Mi segíti nekünk itt és most, hogy megértsük ezt a Zsoltárt? 3 dolgot így a környezetéről, aztán utána beszélek a tartalmáról, és végül azt, hogy jó, de mi itt és most mit kezdjünk egy ilyen énekkel, egy ilyen Zsoltárra, mire tanít ezen keresztül minket Isten? Mi segíti a megértést? A trauma feldolgozásának az egyik legnehezebb része az, hogy az ember elfogadja, hogy ez megtörténhetett, hogy ez valóságos volt. És ez így van az egyéni traumáknál is, meg a közösségi traumáknál is. Hogy történhetett ez meg? Ez lehetetlen. És ugye ebből következik az embernek a miért kérdése. És ugye a miért kérdés az, aminek nincs értelme a traumáknál sajnos, mert a miértek mit csinálnak, azok bezárnak. Mindig feltesszük, hogy miért, 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 és végül is nem tudunk megmagyarázni, hogy miért történhetett meg. A trauma feldolgozásának egy nagyon fontos pontja, hogy az ember elfogadja, hogy ez valóság. És a Zsoltár, és az, hogy benne van a Szentírásban egy ilyen időszakból szóló ének, azt tudjátok, mit jelent? Hogy Isten jelenlétébe belefér a legmélyebb fájdalom, gyász és trauma is. És Isten jelenlétében lesz ez valóságos. Műfaj, a megértés segíti, hogyha megértjük a műfajt. Képzeljétek el, hogy a legtöbb írásmagyarázó azt mondja, hogy ennek a Zsoltárnak meghatározhatatlan a műfaja. Nem ének, nem himnusz. Olyan, mintha egy emléktöredék lenne. Így immediász rész elkezdi a Zsoltárról, hogy mikor a Babilon folyóvizeinél voltunk. És hirtelen ott termünk, mint amikor valakinek emlékbetörése van, azt nem tudom, ismeritek, hogy vagy egy helyen, és akkor így hirtelen eszedbe jut valami, egy ilyen flash, bejön egy kép. Ott vagy rögtön benne. És amikor végigolvasod, nincsen vége. Nincsen benne feloldozás. Nincsen benne semmilyen ilyen kimenet. Nemzeti panaszénekként lehet meghatározni. De nagyon érdekes, hogy a műfai meghatározhatatlanság is arról beszél, hogy ez a Zsoltár egy olyan időből szól, amikor még a műfajok sem működnek. Ezt ismered? Amikor nagy nehézségbe vagy, de tényleg ilyen komoly helyzetben, és nem működnek a műfajok, például az imádság. Az a klasszik, hogy jó Uram, köszönöm, hogy nem tudom, hálaadás, valamit kérek, és akkor átbízom magamat, szóval ez sem működik. Ez tehát a műfaj. A második a helyzet. Ahhoz, hogy értsük az éneket, kell értenünk azt, hogy milyen helyzetben van a zsidó nép a fogságban. Képzétek el, hogy ott van egy nép, aki szerint a világ úgy épül fel, hogy Isten a gazdája, és a világ középpontja, a Sion hegye, ahol ott van Isten szentélye, az ő legnagyobb dicsőségével és hatalmával. És ez a hely elpusztul. Nem elkezd kiürülni, mert kevesen látogatják, vagy áthelyezik, hanem elpusztul. Sionnak annyi. Jeruzsálemet lerombolták, és ez azt jelenti, hogy ha Sion elpusztult, akkor nincs a világnak középpontja. Nincs vezetés, nincs igazságosság. Tudjátok, mi ez az állapot? Ez a káosz. Kis túlzással élve, a korabeli gondolkodás szerint a világ visszacsúszott az ős káoszba, a teremtés előtti állapotba. Ha Sion elpusztult, akkor ott nagyon kemény helyzet alakul ki. Ezért a civilizáltság és a megszokott emberi keretek, azok elvesztek. Ezért ennyire nyers, ezért ennyire brutális ez a Zsoltár. Kezdjük érteni, gondolom. Ezért ilyen a hangvétele harmadszor. És amint te talán most megbotránkozol, vagy azt mondod ilyen tényleg 21. századi civilizált emberként, hogy hogy lehet ilyet mondani, hogy az ellenség gyerekeit neki csapkodni a sziklának, hát milyen barbár, még az, nem tudom, barbárok se csinálnak ilyet, akkor azt tudod mondani, hogy hát ezek a káosznak a képei, majd mindjárt megértjük egy kicsit jobban, hogy ez mit jelent. Nézzük meg a tartalmát ennek a Zsoltárnak. Nagyon egyszerű három részre oszlik egyébként, és amint már említettem, az első rész az a fogságban való életbe ad egy kis betekintést. Azt mondja, hogy amikor ott voltunk a babiloni folyóknál, akkor a lantokat felakasztottuk a fűzfákra. Mik ezek a csatornák, az Eufrátesz meg a Tigris folyót összekötője, mesterséges csatornák voltak ezek, amik át meg átszőtték a birodalmat, letelepítették a zsidó népnek egy részét, a fogságba hurcolásnál, ugye ez ilyen tudatos lakosságcsere volt a babiloni birodalom részéről, és azt szerették volna, hogy ezek az emberek asszimilálódjanak. A fogságot nem úgy kell elképzelni, hogy ültek egy cellába, hanem hogy áthelyezték őket gyökértelenül, ugye, és szerették volna, ha asszimilálódnak ott. És ott ezen a helyen, ahol vannak, azt olvassuk, hogy a hárfáikat, a lantjaikat, amiket korábban Isten dicsérik, felakasztják a folyómenti fűzfákra, azért, mert már nem használják őket. Nagyon érdekes kép. Nem lehet megérteni racionálisan szerintem. Tipikusan azok a költői képek, amikkel nem jutunk közelebb, hogyha meg akarjuk érteni. Amikor én ezt elolvastam, akkor elkezdtem írni a kérdéseimet, az ilyen racionális kérdéseimet. Egy, minek vitték magukkal, ha nem akarták használni? Kettő, hogy nem lett baj a út közben azért, ilyen hosszú úton? Három, hogy nem vették el tőlük? Négy, miért nem dobják a folyóba? Szóval, hogy nagyon sok dolgot lehetne csinálni azokkal a hárfákkal, de ebben a képben, ami akár lehetett valóság is természetesen, az van, hogy az, amivel korábban Isten dicsérték, ebben a helyzetben funkcióját veszti, és azért felkerülnek a fűzfákra. Gondoljuk csak el, milyen megrendítő lehetett ez a kép. Oda nézel a folyóparti fákra, és ott van rajta néhány ilyen kis hangszer, vagy nagyobb. És beszél az életnek a hiába valóságáról. Hogyan énekelhetnénk Jahve énekeit idegen földön, mondja a nép. Hiszen az ókori felfogás szerint minden Istennek megvolt a saját territóriuma. Az adott népnek az Istene ott uralkodott, ahol ő élt. És annak a népnek az Istene volt hatalmasabb, amelyik nép győzött a csatában. És a legyőzött nép idegen földön nem énekelhet Jahvének az énekeit. Még akkor is, hogyha ők tudják, hogy ő a világ mindenségnek a királya. Képzeljétek el, hogy elkezdik énekelni a Sion énekeket, amik miről szólnak, hogy Isten mindenható, hogy Isten szabadító, hogy Isten úr, és elkezdik énekelni, és egy ponton elcsuklik a hangjuk, mert azt mondják, miről éneklünk, hogy Isten szabadító, hol vagyunk a fogságban, akkor most vagy az nem igaz, vagy a valóság nem igaz. Ez a kettő nem ér össze. Ráadásul a fogvatartók, ahogy olvastuk, szívesen hallgatták volna a Sion éneket. Ó, milyen missziói helyzet! Nem erről van szó, hanem a fogvatartók, én azt gondolom, miközben ezek egy nagyon dallamos énekek, tehát szívesen lehetett volna hallgatni őket, nagyon szívesen űztek volna gúnyt a Sion énekekből. Milyen szórakoztató és milyen hatalomgyakorló. Kezdjétek csak el azokat a Sion énekeket. Elképzelem, hogy elkezdik énekelni, és akkor fogják a hasukat, és úgy nevetnek, hogy... Ez a ti istenetek? Hát nézzetek már körül. Hát leromboltottuk a szentélyét. Hát ha Isten lenne, akkor ezt engedné. Hát milyen Isten ez? Na énekeljetek el még egyet, hagyj röhögjünk még. És azt mondják, nem éneklünk Istenről. Megrázó, de ugye értitek? Felakasztjuk a hárfákat a fűszfákra. És most a némaság dicsőíti Istent. A némaság az út. Nem tesszük meg, amit a fogvatartóink kérnek. És hogy folytatódik a Zsoltár, egészen értetlen lesz. Az 5.-6. versben hát kvázi átkot mond a Zsoltár írója, de hogyha kicsit szebben akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy emlékezteti magát és másokat is, hogy ha elfeledkezek Sionról, akkor bénuljon meg a jobb kezem. Hát ilyennel a Bibliában nem nagyon gyakran találkozom. Ha elfeledkezem rólad, Jeruzsálem, tapadjon a nyelvem az ínyemhez. Nagyon érdekes, hogy van ebben egy ilyen belső ellentmondás, megint csak a káosz, meg a traumára utal, hogy Isten dicséretéhez és a lantozáshoz, meg a lantos dicsérethez két dolog kellett. Jobb kéz, amivel pengetem a lantot, meg nyelv, ami nincs az ínyhez tapadva, hogy tudjak énekelni. És ebben, amikor ezt mondja a Zsoltáriról, azt mondja, hogy lesz még idő, amikor szükség lesz a jobb kezedre, meg a nyelvedre. Tudattalanul is talán, értitek? Megvan benne egy reménység. Mert az igazi megsemmisülés és az asszimilálódás nem amiatt következik be, hogy most a hárfákat felakasztjuk, vagy hogy nem éneklünk, hanem akkor, ha elfeledkezünk Jeruzsálemről. Pontosan tudjuk a történelemből is, hogy az asszimilálódás akkor történik meg, ha egy nép elfelejti az identitását, és ez volt a fogvatartók célja. Az első generáció még emlékezik, a második már semleges, a harmadiknak meg már tök mindegy. És szépen asszimilálódnak, és ezért kiállt a Zsoltár írója magának és a környezetének. Ne feledkezz el arról, hogy ki vagy és honnan jöttél. Nem teheted meg, hogy elfelejted, hogy ki vagy. A legnagyobb veszély ugyanis a felejtés. És erre nézve mondja ki ezeket a szigorú szavakat. Másrészt ez az, amit a fogvatartók nem kontrollálhatnak. A fogvatartók nem kontrollálhatják az emlékezést. Mert azt kontrollálhatják, hogy mondjuk énekelnek-e vagy sem, de hogy belül mi van, azt nem. És igazából az emlékezés az hatalom. Az emlékezésből ugyanis rendkívül veszélyes dolog származik, a reménység. Utolsó része a Zsoltárnak tartalmi áttekintésben az pedig az, amikor a Zsoltár író azt mondja, hogy oké, nem csak nekünk kéne emlékezni, hanem Istennek is, és felkiált, hogy emlékezz, Uram! És értjük ennek megint a drámaiságát, a trauma helyzetet, a költőiségét, hogy Istennek mondját, akkor a memóriája van, hogy na, nincs is vége. De hogy emlékezz, Uram, ne felejtsd el, hogy mi történt velünk, és megnevez két konkrét népcsoportot, akiktől szenvedtek ők, az edomiakat és a babiloniakat. És hát itt is meg lehet botránkozni, hogy hát milyen bosszút forral, meg minden, de hát Isten elé viszi, hát jó helyre mondja, hát nem terrorcselekményt szerveztek a testvéreivel, hanem Isten elé vitte, és azt mondja, emlékezz az edómiakra, akik segítkeztek abba, hogy mi elpusztuljunk. És emlékezz a babiloniakra, akik ezt tették velünk, és szolgáltas igazságot, igazság Istene. Ne feledkezz meg erről. És ennek a vége, ez a brutális kép, hogy azt kívánja a Babilonnak, hogy bárcsak a csecsemőidet a sziklához csapnák. És miközben nyilván az ember ezen teljesen kiakad, gondoljuk csak bele, és lássunk ezzel a szemüveggel, hogy azok a csecsemők, a következő generáció, a felnövekvő agresszoroknak a megtestesítői. Ha a mostani generáció agresszor, milyen garancia arra, hogy a következő nem lesz az. Szóval az ellenség új nemzedékének a megsemmisítésért könyörög. De egyébként, aki nagyon cizellált, és azt gondolja, hogy az Ószövetség nagyon barbár, ajánlom figyelmébe a Jelenések 6:10-et, az Új Szövetségben is van bosszúért való kiáltás, amikor a vértanúk bosszúért kiáltanak, zárójelben. Na de mit kezdjünk ezzel a Zsoltárral? Itt van előttünk, és amikor előttünk van egy ige, akkor eszünkbe jutott, amit Calvin mond, hogy az ige mindig tükör, fék és ösztöke. Tükör, azaz megmutatja a valóságot, szembesít, fék, azaz gátokat szab, hogy merre menjünk és merre nem. Gondoljátok el, nincs egy járművön fék, akkor eléggé nehéz vele menni. Harmadik meg ösztöke, tehát ösztönöz arra, hogy valamibe változzunk. És azt gondolom, hogy ez a Zsoltár nagyon jó tükör a számunkra. Három rövid üzenet így a végére. Az első, meg kell tanulnunk emlékezni Isten jelenlétében. És ezt nagyon-nagyon szeretném nektek aláhúzni. Emlékezés Isten jelenlétében. Ellenállás ébredhet az emberben akkor, amikor ezt hallja, hiszen az emlékezésnek a fájdalmas részeit kerüljük, mert nem szeretjük, hogyha fáj. És ez így normális. Ha valaki ugye szereti, hogyha neki fáj, az egy mentális betegség. Tehát szeretnénk nem emlékezni, és tolni el magunkról, miközben azt mondja a Szentírás sok helyen, és itt is azt látjuk magunk előtt, hogy Isten jelenlétébe kell emlékeznünk. És ne gondoljuk azt, hogyha valamiről nem emlékezünk, és hogyha valamit nem mondunk ki, akkor az elmúlik. Ne felejtsük el, hogy a mindenkori kizsákmányolók, elnyomók és agresszoroknak az érdeke az, hogy felejtsük el. Soha ne higgyetek az ilyen általában demagóg szövegeknek, általában nagy vezetők szájából, hogy borítsunk fájdalmat a múltra, kezdjünk egy újat, felejtsük el, ne emlékezzünk azokra a dolgokra, amik fájnak. Ez nagyon kényelmes lenne, és ott van az az idealisztikus elképzelés, hogy így túl lehet lépni a dolgokon. Nem. Ha elfelejtjük a dolgokat, akkor eláruljuk mindazokat, akiket kizsákmányoltak, akiket elfelejtettek, és akik igazságtalanul szenvedtek. És félreértés ne essék, ha valaki állandóan felhánytorgatja azt, ami fájt neki, vagy az őseinek, vagy a népének, vagy így bántották, úgy bántották, nem tudom hány száz évvel ezelőtt, az meg egy rendkívül kiábrándult és keserű élet, ugye? Tele fájdalom, hogyha mindig azzal foglalkozunk, hogy miért bennünket. A megoldás tehát még egyszer, emlékezz Isten jelenlétében. És lehet, hogy te azt mondod, hogy a te múltadban nem olyan sok dolog van, amiért úgy fájdalmasan lehetne Isten előtt emlékezni, de bizony az a kultúra, ahol élünk, az tel is tele van ilyenekkel. Emberekkel foglalkozva, családokkal foglalkozva újra és újra azt látom, hogy nagyon sok ilyen történet van, amit szeretnénk így elfelejteni is, és szőnyeg alá söpörni. Mit kezdjünk hát, itt és most mi, itt Gazdagréten, akik eljöttünk ebbe a gyülekezetbe, hogyan vezethet ez bennünket imádkozni? És írtam egy imádságot, amit is szeretnék felolvasni így ennek a pontnak egy részeként, hogy hogyan vezethet erre bennünket Isten? Mit jelent Isten elé vinni ezeket a dolgokat? Hogyan lehet emlékezni az ő jelenlétében, és kiáltani, kimondani dolgokat? Például így. Emlékezz, Urunk! Kiáltjuk azért, mert nem csak mi akarunk emlékezni, hogy bosszút forraljunk, hogy gyűlöletet szítsunk, és emberi megtorlásokat keressünk, hanem kiáltunk az elnyomottakért. Emlékezz, Urunk, és lásd meg a szenvedők könnyeit a mi környezetünkben is. Emlékezz, Urunk, az elnyomókra, akik fizikailag elnyomtak és elnyomnak másokat. Igazsági Istene, neked hisszük, hogy ez nem mindegy. Emlékezz, Urunk, azokra, akik kiirtják az országukban lévő gyengébbeket. Emlékezz, Urunk, azokra, akik valaha hatalmi okból, aljas érdekből, származási alapon embereket öltek, és próbáltak kiirtani Európában vagy máshogy. Emlékezz, Urunk, azokra, akik hazudtak, és politikai eszközökkel próbálták átírni a történelmet, meghamisítani az emlékezés minősített alkalmait, az ünnepeinket. Emlékezz azokra, akik önkényuralmi rendszereket tartottak fent. Emlékezz, Urunk, azokra, akik engedték szétdarabolni a nemzetünket. Emlékezz azokra is, akik elrendeltek és végrehajtottak kitelepítéseket, kínzásokat és mindenféle bántásokat. Emlékezz azokra, akik államosítottak, akik elvettek, akik eltulajdonítottak. Emlékezz azokra, akik származásra hivatkozva nem engedtek tovább tanulni tehetséges fiatalokat évtizedeken keresztül. Emlékezz, Urunk, az ügynökökre, a besúgókra, akik miatt ezrek és tízezrek szenvedtek. Emlékezz a beépített egyházi vezetőkre, akiknek egy része még ma is vígan él és virul, és sosem vállalt felelősséget a múltban elkövetett bűneiért. Emlékezz az igazságot elfeldítőkre. Emlékezz, Uram, azokra, akik zavarosban halászva kisemmiztek másokat, és mások nyomorán gazdagodtak meg. Emlékezz azokra, akik busásan meggazdagodnak, akármilyen színben is, de ellopják az ország vagyonát. Emlékezz a félelemkeltőkre, az ostoba demagógokra. Emlékezz az ámítókra, és hozd el igazságodat. És könyörülj rajtunk is, akik lehet, hogy másnak okoztunk fájdalmat a hallgatásunkkal, a beletörődésünkkel. Mindennek Isten előtt van a helye. Az ő jelenlétében ki kell mondanunk. Másodszor, az emlékezés után, ahhoz, hogy az életünket teljes mértékben és boldogan tudjuk élni ezen a földön, ami hiszem, hogy Isten akarata, azt kell látnunk, hogy mindaz, amit itt olvasunk a 137. Zsoltárban, és az ilyen traumák és szenvedések csak epizódok. Így is nevezhetnénk, amit itt olvasunk, ez egy trauma epizód. Az egész történet, amit a Biblia leír, a teremtéstől az új teremtésig, a nagy történet, azon belül a mi életünk története nem csak ezekből az epizódokból áll. És ezt nagyon nehéz elkülöníteni. Az előbb azt mondtam, hogy a traumának el kell fogadni a valóságosságát, és integrálni kell az életünkbe. Másrészt látnunk kell, hogy ez csak egy epizód. És nem erről szól az egész élet. Istennek legyen hála, és ezért van gyógyulás és helyreállítás, hogy lehet megváltozni, elengedni dolgokat, és a végén az utolsó epizódot ismerhetjük. Az utolsó epizód az, hogy mindaz, aki hisz Jézus Krisztusban, az a mennybe kerül, és lesz egy új teremtés, ahol nem lesznek trauma epizódok, ahol nem lesz szenvedés, ahol nem lesz igazságtalanság. Látod-e azt, hogy miközben helye van az ember életében és a te életedbe, hogy szembenézz a nehézségekkel, a traumákkal, akár az egyéni traumáiddal, nem erről szól az egész történet, hanem ez csak egy epizód, és a nagy történetet Isten írja. Mert harmadszor egyedül úgy kerülhet a helyére minden, hogyha Krisztusba látjuk az életünket és a történelmet meg mindent. Hála legyen az Istennek, hogy tovább juthatunk bizonyos értelemben, mint a 137. Zsoltár írója. Ugyanis Krisztusban szemlélhetjük az egész életünket és az előbb említett nagy történetet. Benne láthatjuk a személyes, a közösségi, elszenvedett sérelmeknek az elégtételét. Mindenféle bosszú, mindenféle ilyen vágy valahol a belevaló kapcsolatban oldódik fel, és az ember egy ponton eljut oda, hogy mindegy, hogy áldozat vagy elkövető, de ugyanúgy elveszett Krisztus nélkül. Istennek ő azért lett az ellenségévé, úgymond a kereszten, azért szenvedte el a bűneink büntetését, hogy áldozat és elkövető, elnyomó és elnyomott megbékélhessen egymással, ami emberileg lehetetlen, ugye? Ő azért jött el, és ez lehet, hogy hosszú út, hogy az ember eljusson a megbocsátásig és a valódi megbékélésig. És ezt nagyon könnyen oda tudjuk mondani másnak, aki szenved, hogy hát bocsáss meg Krisztusért. De sokszor ez egy nagyon kemény és hosszú folyamat. De hirdetem nektek az evangéliumot, hogy ezt az utat kell keresnünk. Ha lehetőségünk van rá személyesen, ha nincs, akkor Isten jelenlétébe kimondani azt, hogy szeretnénk megbocsátani, vagy ha az elnyomók oldalán álltunk valaha, szeretnénk bocsánatot kérni. Az evangélium, hogy Krisztusban van elengedés, az evangélium az, hogy egy nap az új teremtésben már nem lesz szükségünk arra, hogy emlékezzünk. Egy nap majd már nem lesz szükségünk arra, hogy Istent emlékeztessük, hogy álljon helyre az ő igazsága, mert mindent be fog tölteni az ő igazsága. És akkor áll majd minden a helyére. Egyébként a zsoltáros nem az feltétlen, aki ezt írta, hanem egy másik megtapasztalta azt, hogy Isten helyreállítja a fogságban lévő népnek az életét. Figyeljétek csak, 126. Zsoltár, egy későbbi epizód. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Ez ugyanaz a nép. Ti, akik most itt vagytok ezen az Isten tiszteleten, és lehet, hogy érintettek vagytok, lehet, hogy kevésbé, nekünk megadatott az a lehetőség, hogy Isten elé vigyük az emlékezésünket, azt, ahogyan a gondolkodásunk működik, ahogy látjuk az életünk egyes epizódjait és a nagy történetet, és megbékélhetünk Krisztusban. És bárma nincs úrvacsora, nincs válaszadós Isten tisztelet, de ugyanígy imádságban erre lehetőségünk van. Úgyhogy tegyük ezt, és kérjük azt Istentől, hogy tudjuk az életünket, a kultúránknak, a nemzetünknek a történetét, és mindazt, ami még előttünk is van, az ő jelenlétébe vinni, az ő jelenlétébe látni, és kérni azt, hogy tőle származzon élet, gyógyulás és helyreállás a mi életünkbe, a közösségünkbe és a társadalmunkba is. Amen. Imádkozzunk. Kiáltunk hozzád, megváltó Jézus Krisztus, aki tökéletesen elvégezted a megváltás munkáját a Golgotán, aki szenvedtél, feltámadtál értünk. Drága megváltónk, kérünk, hogy hozd el ezt, a megbékélést, a megbocsátást, az újrakezdést, az áldott emlékezést. És köszönjük, hogy tanítasz bennünket a nehéz igéken keresztül is. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. És kérünk, hogy most, amikor együtt leszünk a dicsőítésben, munkálkodj tovább bennünket a lelked által, formálj bennünket, gyógyíts bennünket, segíts emlékezni, segíts elengedni, végezz a te munkádat köztünk Jézus nevében. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus, hogy te lettél a szegletkő, akire az életünket alapozhatjuk, ami összefog mindent, ami nélkül összedől az épület. Nem áll meg a fal, de veled összeállnak a dolgok. Általad és miattad állhat össze a sok-sok össze nem kapcsolódó epizód egy egységé. Általad fogadható el a múltunkban, a jelenünkben, és hitáltal a jövőnkben is az, amit szeretnénk, ha nem lenne ott, ami trauma, ami fájdalom, ami seb. És általad lehet örülni annak, ami jó, amiért hálásak lehetünk, ami csodálatos, gyönyörűséges. Segíts benned maradni, Urunk, és benned szemlélni az életünket, a te kegyelmedben megújulni napról napra, és így imádkozunk most, hogy így légy velünk. Áld meg, Uram, mindazokat, akiknek a mindennapjainkban harcaik vannak, küzdelmeik, akik gyászt hordoznak, vagy bármilyen fájdalmat, betegséget. Így könyörgünk azokért, Urunk, a környezetünkben, akiknek nehéz a megbékélés. Imádkozunk a városunkért, a nemzetünkért, a vezetőinkért. Adj bölcsességet nekik, tőled való vezetést. Így imádkozunk keresztény testvéreinkért világszerte, akiket az igazság miatt üldöznek. És így kérünk, hogy maradj velünk. Segíts bennünket, hogy téged tudjunk követni valóságosan. és segíts megváltozni a gondolkodásunknak, a hozzáállásunknak dolgokhoz, úgy, ahogyan arra te igét hív bennünket. Hallgass meg, Atyánk, Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.